nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten hozta a testvéreket a verőfényes őszi vasárnapon. Isten lelkének mennyei ragyogása áradjon el szívünkön, mai együttlétünk alkalmával is. Énekeljük kezdőnekül, testvérek, a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint az írva található a 103. Zsoltárban, a 103. Zsoltár első 18 verséből olvasom Isten igéjét. Dávid Zsoltára. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő utait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaim szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha átmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiai. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék. A kegyelem Istenet egy áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 348-as énekünket. A 348. ének mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Amen. Imádkozzunk! Hadd áldjunk mi is téged, teremtő Istenünk, azért, hogy olyan csodálatos módon megalkottál minket. Köszönjük, hogy már az anyamében úgy formáltál, idomítottál bennünket, hogy ebben a látható világban testet öltve a te dicsőséged visszatükrözői lehessünk. Bocsáss meg, Istenünk, hogy a bűn szennye úgy rejánk rakódott, ős szüleink bukása következtében, hogy már nem tudjuk, ami romlott természetünk miatt a te dicsőségedet visszatükrözni. Köszönjük, hogy nem hagytad mégsem annyiban, Istenünk, és kézbe vetted a mi bukott és bűn által beszennyezett életünket, azért, hogy megtisztítsd azt. Mint ahogyan megtisztítja a jóházi asszony a beszennyeződött tükröt, vagy az ablak üvegét azért, hogy megint tisztán ragyogjon, és használható legyen. Istenünk, köszönjük, hogy minket is a te megváltó, megújító, megszentelő munkád nyomán akarsz a te kezedben használható eszközökké tenni. Hálaadással köszönjük neked, hogy a te irgalmad, a te kegyelmed nagyobb, mint a te igazságod. És köszönjük, hogy nem semmisítettél meg minket a bűn miatt. Köszönjük, hogy kész vagy újra és újra megbocsátani a megbánt bűneinket, a megvallott bűneinket, azért, hogy felszínre kerülve azoktól megszabaduljunk, hogy ne kelljen azoknak a terhe alatt nyögni, ne kelljen nyugtalankodni, aggódni, félni a számonkéréstől, vagy a büntetéstől. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban olyan atyaként mutatkoztál be nekünk, akihez bizalommal járulhatunk, akitől nem kell félnünk, akinek a színe előtt nem kell remegnünk, és mégis tisztelettel meghajolhatunk, mert te vagy a mi nagy Istenünk, és mi vagyunk a kicsi porszemek. Könyörülj, hogy ezt soha el ne felejtsük, és méltó tisztelettel tudjunk hódolni előtted, ugyanakkor azzal a gyermeki bizalommal keresve téged, ami szükséges ahhoz, hogy hinni tudjuk, te meghallgatsz minket, te lehajolsz hozzánk, te törősz velünk, gondoskodsz rólunk, és nem csak anyagiakban, testiekben, hanem lelki javakkal is megáldasz minket azért, hogy a mi életünk minden tekintetben egyensúlyban legyen, és a te dicsőséged visszatükröződése. Köszönjük hálaadással, hogy ezt ma is cselekedni kívánod, és ezért hívtál ma ide minket, hogy újból legyen veled való drága találkozásunk, és a találkozás nyomán felüdülése a mi lelkünknek, és megerősödése a mi hitünknek. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, és áld meg rád figyelésünket. Amen. Készünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. énekünknek az első két versét. A 433. ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből, a 4. rész 6. és 7. verseiből. Felolvasom Isten üzenetét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből, a 4. rész 6. és 7. verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Mivel pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Eddig tart Isten igéje. Drága testvéreim, felmerül alapigénk nyomán az a nagyon gyakorlati kérdés, ami végül is mindnyájunkat érint, akik valamilyen formában szeretnénk kapcsolatba kerülni a mi teremtő Istenünkkel, mégpedig az a kérdés, hogy milyen Isten képünk van. Egyáltalán hogyan gondolunk mi Istenre? Az általános közvélemény az, hogy az Ószövetség egy szigorú, ítélő bírót mutat be, amikor Istenről beszél, aki haragszik a bűnre, aki ilyen kijelentést tesz az Ószövetségben, hogy megbüntetem az atyánk vétkét a fiakban, a harmad és negyediziglen, igaz ugyanazt is hozzáteszi, de kegyelmezek ezeriziglen azoknak, akik őt félik, akik az ő nevét imádják. És az általános közvélekedés az új szövetség Istenét pedig úgy határozza meg, mint aki Jézus Krisztusban kegyelmes atyaként lehajolt a bűnös bukott emberhez, mert Jézus Krisztus a szeretet Istenekként érkezett hozzánk, aki a legutolsó elesett, megvetett paráznához, vámszedőhöz, kitaszítotthoz is mentő szeretettel hajol le. Most nem éppen ennyire egyszerű a Szentírás Isten képe, miszerint az Ószövetség csak a szigorú, ítélő bírót tárja elénk, és az Új Szövetség pedig a mindent megbocsátó, engedékeny, kegyelmes atyát. Mert hogy az Ószövetség is nagyon gyakran úgy beszél Istenről, mint egy jó szívű atyáról. Már a nagy prófétát is azt tanítják Izrael népének, hogy Isten szándéka az, hogy az ő népe hívja őt atyának. Jeremiás könyve 3. részében ezt olvassuk a 19. versben. Hívj engem atyámnak, mondja az Úr. Hívj engem atyámnak, és ne pártolj el tőlem. Testvérek, hogyha atyai szeretetét érezzük mi a mi teremtő Istenünknek, akkor nyilván mi fiúi szeretettel tartozunk neki, és nem pártolunk el tőle. Vagy ott van Ézsaiás könyvében, amikor hangzik a nép ajkáról a nagy felismerés és vallomás, Isten irányába, te Uram vagy a mi atyánk. Te Uram a mi atyánk vagy nekünk. Olyan jó lenne valóban így tekinteni Istenre, mint atyára. De kérdezhetnénk, hogyan jut el az Isten kereső ember erre a felismerésre, hogy Isten nem csupán egy szigorú ítélő bíró, aki haragszik a bűnre, és állandóan azt lesi, hogy mikor csaphat le rejánk, hanem aki atyaként fordul az ő gyermekeihez. Mikor juthatunk el erre a felismerésre? Nem Pál apostol azt mondja, hogy ez Isten lelkének a munkája bennünk. Pál nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. A rómaiakhoz írt levél is a 8. részben részletesen kifejti azt, hogy hogyan is juthat el az ember, a bűnös bukott ember arra nagy, örvendetes felismerésre, hogy ő Isten megváltott gyermeke. Nyilván úgy, hogy Isten lelke jelenti ki ezt neki. Itt is a Galatákhoz írt levélben, alapigényben, a 4. rész 6. versében azt mondja Pál apostol, hogy Isten kibocsátotta az ő lelkét, az ő fiának lelkét a mi szívünkbe. És Isten szent lelke munkája ki a mi szívünkben ezt a nagy felismerést, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Hogy mi úgy kiáltsunk föl, amikor Istennel kapcsolatba kerülünk, hogy Abba, vagyis Atya. Pontos a fordítás szerint ezt úgy kellene megfogalmazni, ahogyan becézgeti a gyermek az őt szerető édesapját, akit ő is szintén nagyon szeret, apuká. Mert amikor Jézus ezt mondja, hogy Abbá, akkor ezzel, mint egy ilyen bensőséges viszonyt akar megjelölni. Hogy Isten nem egy távoli, rettenthetetlen fenség, hanem Isten Jézus Krisztus által, a Szentlélek munkányomán számunkra, ami apukánk lett. Nyilván Jézus Krisztus nagyon sokszor így mutatja be nekünk Istent. Az evangéliumok tanúsága szerint ő valahányszor Istenről beszél, a legtöbbször úgy mutatja őt be, mint Atya. Azt mondja a Máté 5.45-ben, a hegyi beszédben, hogy ti legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Vagy ugyancsak az evangéliumokban, a hegyi beszédben mondja, ott a Máté evangélium a 6. részében, ahol nem sokára a mi atyánk következik, hogy te imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És amikor a tanítványok kérdezik Jézust, hogy hogyan kell helyesen imádkozni, akkor azt mondja, ti pedig így imádkozzatok, és akkor megtanítja nekik azt a drága imát, amit mindnyájan mondunk naponta, mi atyánk. Tehát így nevezzétek őt, hogy mi atyánk. Azaz többes számban. Nagyon érdekes ez a többes szám, mert azt jelenti, hogy ott, ahol többes számban szólítják meg Istent, jelzi ez a többes szám azt, hogy több gyermeke van Istennek. Hogy többen vannak azok, akik ugyanazt az Isten saját édes atyuknak nevezik. És ez a közösségre is utal. Nem vagyok egyedül egy szám magam, aki Istent atyának nevezem, hanem a lelki testvéreim, Istennek hozzám hasonló, megváltott gyermekei is ugyanígy atyuknak nevezik őt. És ezért nem rettegünk, nem félünk az ő szín előtt megjelenni, mert tudjuk, hogy ő a mi drága atyánk. Emlékszünk, hogy Jézus Krisztus még a legnehezebb pillanataiban is úgy beszél Istennel, mint az ő atyával. És az atya és fiúi viszonyt gyakran megjelenítette. A János evangéliumban részletesen beszél erről több helyen, hogy én az én atyám cselekedeteit, akaratát cselekszem. És tudjuk, hogy éppen ezért jelentette ki Isten a megkeresztelkedésekor már, mint egy megelőlegezetten Jézus Krisztusra, az ő egyszülött fiára vonatkozóan azt, hogy íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Én gyönyörködöm benne, mert engedelmes fiú ő, mint halálig, a borzalmas kereszt halálig lesz engedelmes az atya akarata iránt. És ezért őt hallgassátok, mondja az atya már a Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor a Jordán partján. Ezért érdemes őt hallgatni, mert ő mindvégig az atya iránt engedelmes fiú volt. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus később a kereszten is többször megszólalt, és ott is, amikor a borzalmas kint szenvedi el és közben hallja a kereszt alól csúfolódó tömegnek a káromló szavait, akkor is úgy fordul Istenhez: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ott is Atyának nevezi. Sőt, még akkor is, amikor bekövetkezik a legborzalmasabb pillanat, az ártatlan halála a bűnösökért, akkor azt mondja, szintén is szólítva meg Isten: Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Korábban úgy kiáltott fel: én Istenem, Isten, miért hagytál el engem? És mégis az utolsó szava az, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ott is, a legnagyobb elhagyatottság pillanatában is Atyának nevezi azt, akit mindvégig engedelmesen, hűségesen szolgált. És ezért tudta kimondani azt, amire minket is tanít a Máté evangélium a 11. részének 26. versében, hogy igen, Atyám, mert így volt kedves te előtte. Igen, Atyám, kimondani ezt a legnehezebb pillanatokban is nem könnyű dolog. Ezt is csak Jézustól tudjuk megtanulni. Akkor, amikor ránk szakad egy súlyos betegség, vagy gyász, vagy más csapás, akkor is, ha nem értem, mit, miért cselekszik velem Isten, de annyira bízom az én drága Atyámban, hogy ki tudom mondani akkor is: igen, Atyám. Ez a teljes, tökéletes bizalom, ami egy gyermek részéről igényeltetik az ő atya iránt. Ezt a gyermeki bizalmat csak Isten szent lelke tudja fölébreszteni mi szívünkben, ami Istenünk iránt. Ezért mondja itt Pál apostol alapigényben, Galata 4:6-ban: mivel fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya. Isten szent lelke által tudjuk felismerni, hogy nekünk a Teremtő Istenben Jézus Krisztus által édes Atya adatot nekünk. Ezért mondja tovább Pál: ezért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten örököse is Krisztus által. Tudjuk, hogy a szolga és a fiú között milyen hatalmas különbség volt. Ábrahám és Sára hosszú éveken, évtizedeken át kesergett azért, hogy nincs gyermek, nem lesz örökös, és végül, mikor megérkezett Izsák, akkor a gyermek fölötti öröm ragyogta be ez idős házaspár életét. És tudjuk, hogy volt egy szolgája is Ábrahámnak, de a szolga nem örökölhetett, a fiú lett az örökös. És tudjuk, hogy éppen ezért volt az ókori keleten, és ma is sok helyütt nagyon fontos az, hogy legyenek fiak, akik vigyék tovább a család nevét, akikben lássa a szülő a folytatás lehetőségét, akiknek átadhassuk azt a szent örökséget, amit Istentől kaptunk. Nem csak földi vagyont, nem csak anyagi örökséget, hanem egy lelki örökséget is. Testvérek, ma már nagyon kezd megkopni ennek a vonzata, ennek a varázsa, hogy egy fiatal ember szeretne apává lenni. Miért? Némelyek összefüggésben hozzák éppen azzal, hogy manapság ebben a posztmodern világban egyre jobban elkopik, megkopik, vagy elhomályosodik Isten az emberek szeme elől. És elhomályosodik az a mennyei Atya, aki éppen az életpártiság nyomán szeretné, hogy az ő teremtményei tovább vigyék az ő nevét. És a fiak fiai hirdessék, hogy Jézus Krisztusban bemutatkozott nekünk az az Atya, akiről Jézus mindvégig úgy beszélt, mint akit nagyon szeretett, és aki nagyon szerette őt, azt a fiát, akiben mindvégig gyönyörködött az ő engedelmessége okán. Mahatma Gandhi neve ismerős nekünk, a nagy indiai népvezérnek, politikusnak a neve. Az unokája, Arun Gandhi, meséli el az egyik különleges esetét az ő édesapjával. Ifjú korát ez az Aaron Gandhi, a híres Mahatma Gandhinak az unokája Dél-Afrikában töltötte, ahol az édesapja ugyanannak a politikai felszabadító mozgalomnak a munkása volt, amiben az Aaron Gandhi nagyapja, a híres Mahatma is részt vett annak idején, mert ő is élt egy darabig Dél-Afrikában. És elmondja ez a mai unoka azt, hogy egyszer, amiután megszerezte fiatal emberként az autóvezetési engedélyt, akkor az édesapja megkérte arra, hogy vigye őt be az autójával a városba, egy bizonyos ügyvédi irodához, ott tegye őt le, aztán majd vigye el a kocsit a javítóba, és a délutánja így szabad lesz, azt csinál, amit akar bent a városban a fiatalember, amíg az édesapja a hivatali ügyeket intézi az ügyvédnél, de megkérte az édesapja, hogy délután, estére, 6 órakor pontosan jöjjön utána. No hát, a fiatal ember beadta a szervizbe az autót javításra, utána pedig elment a moziba, nagyon érdekes filmet nézett, valami amerikai western, annyira belelendült, hogy a következő film nézésére is ott maradt, elfeledkezve arról, hogy közben telik nagyon az idő. Mikor a második film véget ért, és kilép a moziból, már látja, hogy alkonyodik, esteledik, és kétségbe esve gondol arra, hogy lehet, hogy a műhely már be is zárt, az autót se tudja fölvenni, mi lesz hát akkor ezentúl. Aztán rohan a műhelyhez, kiderül, hogy még éppen ott vannak, kész is van az autó, rohan az apját felvenni, és hát 6 helyet fél hétre ért oda az ügyvédi irodához, ahol az apja már türelmetlenül várta. És hát a késés leplezendő kitalált egy mesét. Azt mondta, hogy hát apám, valami probléma merült fel a szervizben az autójavítás körül, még szerencsénk van, hogy záróráig sikerült megjavítaniuk a kocsit. Ezért majdnem egy órát vártam ott a műhelyben, és ezért késtem. Az apja nem szólt semmit, bejönnek a kocsiba, hogy na jó, menjünk hazafelé, mert hogy a várostól jó messze laktak. És mikor kiérnek a város szélére, akkor az apa megállítja a fiát, azt mondja, hogy szeretnék kiszállni. Ugyanis tudom, fiam, hogy hazudtál nekem. Mert én délután 5-kor fölhívtam a szerelő műhelyt, és azt mondták, hogy már kész is van az autó. És most szeretnék gyalog hazamenni, hogy az éjszaka csendjében elmélkedjem azon, hogy miért is veszítette el az én fiam az irántam való bizalmát, hogy nem merte elmondani nekem az igazat. És kénytelen volt hazugsághoz folyamodni. Ezen nagyon szeretnék eltöprengeni útban hazafelé menet. És elindult az éjszaka sötétjében gyalog hazafelé az apja, megkérve, hogy a fia arra szóljon utána a kocsival, hogy világítsa a sötét utat. Hihetetlennek tűnik, valós történet mégis. 6 órai gyaloglást vállalt az éjszaka sötétjében hazáig az apa, miközben mélyen elgondolkozott azon, hogy hogyan is tört így meg a fia bizalma az apja iránt. És elmondja ez a fiatal ember, hogy egy életre szóló kemény lecke volt ez számára, hiába kérlelte az apját útközben, hogy üljön fel, de azután soha többet az életben nem hazudott. És tudjuk, hogy valami hasonló magatartással próbálta jobb belátásra bírni annak idején a nagyapa, a híres politikus Mahatma Gandhi is az ő népét, aki soha nem engedte, hogy a népe erőszakhoz folyamodjon, pedig hatalmas küzdelmet vívott India függetlenségéért, de mindig úgy, hogy a csendes ellenállás eszközét alkalmazta, és soha nem folyamodott erőszakhoz. És tudjuk a nagy politikusról, hogy valahányszor a tanítványai rosszat tettek a tűzre, akkor Gandhi önmagát büntette. Nem a diákjait, akik rosszat tettek a tűzre, hanem önmagát büntette. És ez keményebb tanulság és lecke volt a diákjai számára, mintha őket büntette volna. Most testvérek, apa és fia közötti viszony Nézzük meg, hogy Isten nem valami hasonlóképpen cselekedett. Rossz fát tettünk a tűzre mindnyájan. Ádám és Évától kezdve. És kit büntet Isten? Az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Önmagát bünteti Isten, ahelyett, hogy engem és téged büntetne. És azt mondja, mint a János 8-beli megrázó történet végén, ahol már-már halálra kövezik a paráznasága rajta kapott asszonyt, hogy én sem kárhoztatlak téged, eredj el, de többé ne vétkezz. Mondja Jézus annak az asszonynak, akit a farizeusok és írástudók odacipelnek eléje, lám, mit mond Jézus ebben az esetben, mert hogy az ószövetségi mózesi törvény az ilyet halálra szánta. És tudjuk, hogy Jézus Krisztus megy majd ezen bűnben rajta kapott asszony helyett is a halálba. Mint ahogy minden más bűnt elkövető ember helyett is, ő ment a keresztre szenvedni. Mert minden bűn szenvedést okoz. És a bűn zsoldja a halála, ahogy mondja Pál apostol. És bizony, Jézus Krisztus saját testén kellett, hogy átélje és megtapasztalja, hogy milyen nagy igaza van ennek a kijelentésnek, hogy a bűn zsoldja a halál. Testvérek, Jézus Krisztusban Isten mégis úgy tekint rejánk, mint az ő megváltó gyermekeire. Mint fiakra. És nem úgy, mint elvetemült bűnösökre, akik örök kározatot érdemelnek. Jog szerint és igazság szerint ezt érdemelnénk, és mégis fiakká akar tenni minket. Azt mondja Pál, nem vagy többé szolga, hanem fiú. Nem vagy többé a bűn rabszolgája. Nem kell neked elpusztulnod saját bűnöd súlya alatt nyögve. Van a lehetőség a szabadulásra. Ez sok-sok gyakorlati példa igazolja, hogy nem muszáj a bűnözők sorában, saját vétkünk nyomán bűnhődni és elkárhozni, mert van megváltás. Egy másik valós történet szerint egy amerikai filozófiai professzor meséli el gyerekkorának egyik érdekes élményét. 7 éves korában egyszer bement egy üzletbe és cukorkát akart lopni. Persze rajta kapták. Nem büntették meg, hanem határozottan arra kérték, hogy fiam, menj haza, és mondd el a szüleidnek, hogy mit tettél. Hát minden másra szívesebben képes lett volna ez a 7 éves kislegény, mint hogy odaálljon a szülei elé, és elmondja azt, hogy bement egy üzletbe cukorkát lopni. Végül kikerülhetetlennek tűnt ez a feladat, és nagy halogatások után végül otthon előállt, és elmondta a szüleinek, hogy mit tett. Az apja indulatosan annyit válaszolt, hogy a fiam egy bűnöző. Megrettent erre a gyermek, mély sebet is ejtett az apjának ez a hirtelen kijelentése. Kemény szavak voltak ezek, persze mégis igazak. Csak hogy bűnöző 7 évesen, azért mégis valahogy nem volt ez éppen a helyén. Alig telt el néhány másodperce feszült reakció után, amikor megszólal a gyermek édesanyja, és azt mondja a síró gyermeknek, hogy a fiam nem bűnöző, a fiam igehirdető lesz. Az apa azt látta pillanatnyilag, hogy mit tett a gyermek, és hogy emiatt most hogyan tekinthetünk rá. Az anyai szeretet viszont nem csak azt látta, amit most tett a gyermek, hanem azt is előre látta, hogy mivé lehet az ő gyermeke. Aztán elmondja ez a filozófiai professzor, aki egy amerikai egyetemen tanít, hogy nem lettem ugyan igehirdető, ahogy anyám jósolta, bűnözőse lettem, ahogy apám mondta akkor, de végül is egy életre megtanultam a leckét, hogy igenis, potenciális bűnözők vagyunk mindnyájan születésünknél fogva, de nem muszáj azzá lennünk, mert lehetünk Isten gyermekeivé is. És ezt ez a filozófia professzor éppen Egy nagyon személyes hangvételű ige hirdetésében mondta el, mert végül is keresztjén gyakorló hitű emberként gyakran meghívták előadást tartani, keresztjén egyetemekre is, és végül is, noha nem lett hivatásos lelki pásztor, prédikátor, de mégis egyetemi katedra szintjén akár ige hirdetővé is válhat. Most testvéreim, a fiúság lelke, ha átjár minket, akkor egy életre szólóan meg tudjuk tanulni azt, hogy nem kötelező nekünk bűnözőkké válnunk, és nem is kell nekünk szolgáknak maradnunk. Ugye, amikor Pál azt mondja, hogy nem vagy többé szolga, akkor a rabszolgára gondol, nem vagy kiszolgáltatottja egy téged gyötrő idegen hatalomnak, hanem te fiú vagy. És a fiúság nyilván azzal is jár, hogy te egy atyához tartozol. Persze ez ellen sokan lázadnak, berzenkednek, tudjuk a tinédzser kori lázadások idejét, ismerjük gyerekeink életéből is, saját magunk életéből is, és mégis milyen különös, hogy amikor eljön az önállósodás ideje, és ezek a lázadó természetű fiak úgymond messze elszakadnak a szülőktől, alig telik el egy kis idő, és szerelmük hevében újra föladják azt a függetlenséget, amiért annyit harcoltak a szülőkkel szemben, mert odakötik magukat egy életre a szerelmükhöz. Igen, mert az ember nem tud úgy függetlenül élni, hogy ne tartozna valakihez. Kicsi gyerekként, serdülő fiatalként rászorul nagyon a szülők támogatására, gyámolítására, szeretetére, gondoskodására, és amikor függetlenné válik, egyszer csak ráérez arra, hogy szükségem van egy társra, valakire, akihez odakössem az életemet, és megint így függőségbe kerüljön. De ebben a szent függőségben, a valakihez tartozásban tud igazán kibontakozni az ember élete. Az Istennel való függőségben, a társhoz való tartozásban, a közösséghez való tartozásban, mert mindenütt ezeket a szent kapcsolatokat, embernek Istennel való kapcsolatát, embernek emberrel való kapcsolatát, embernek közössége való kapcsolatát is Isten szent lelke tudja úgy átjárni, és úgy felemelni, hogy az mindig kívánatos legyen. És soha ne akarjunk makacs lázadásra kitörni ezekből a minket megtartó és megőrző kapcsolatokból. Igen, hogyha ez a szent lelkiség lesz a mi életünk fő jellemzője, akkor soha nem jutunk létárvaságra, akkor sem, ha netán társunkat veszítjük, mert idővel előbb-utóbb elszakadnak ezek a szálak, akkor sem válunk létárvákká, ha gyermekeink messze sodródnak tőlünk, mert ez az élet természetes rendje, hanem mindig hálásan tudjuk magasztalni azt az Istent, aki Jézus Krisztusban atyaként mutatkozott be nekünk. És kiárasztotta az ő szent lelkét a mi szívünkbe, hogy mi szent felismerésre jutva azt mondhassuk, Abbá, azaz Atyánk vagy te nekünk. Amen. Gyertek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. A 337. ének első két versét énekeljük. A 337. éneket énekeljük, mely így kezdődik, Mennybéli felséges Isten. Drága Atyám, köszönjük háladással, hogy itt szólíthatunk meg a Te engedelmes fiad Jézus Krisztus tanítása nyomán. Bocsásd meg, amikor nem így néztünk rejád, amikor rettenthetetlen, szigorú, ítélő bírót láttunk benned, aki minden kicsi bűnre rettenetesen haragszik és azonnal lesújt. Istenünk, Te nem ezt tetted velünk, hisz hányszor vétkeztünk, hányszor makacskodtunk ellened, fele barátunk ellenében is. Hányszor engedetlenkedtünk irántad, és mégsem sújtottál le haragodban azonnal rejánk, sőt, újra és újra kegyelmi időt adtál nekünk arra, hogy megtérjünk, hogy jobb belátásra jussunk, hogy odaforduljunk végleg hozzád, és megtanuljunk neked engedelmeskedni. Istenünk, látod, hogy amiképpen nem megy mindig a gyermek engedelmeskedése a szülő irányában, úgy nem megy nekünk felnőtteknek sem az engedelmesség a Te irányodban. Te látod, Urunk, milyen sokszor megkeményedik a szív, és próbáljuk a magunk útját járni, azt gondolva, hogy mi jobban tudjuk, mire van szükségünk, mint Te magad. Köszönjük, Istenünk, hogy Te mindig a javunkat akarod. Könyörülj rajtunk, hogy feltétlenül tudjunk Téged szeretni. És ne akarjuk mindig csak a Te áldásaidat, hanem Téged magad, azt az élő, megtartó Urat, aki Jézus Krisztusban, drága Atyánkként mutatkoztál be. Istenünk, köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat, akik úgy érzik, hogy egyedül vannak ezen a világon, és nincs senkiük, és nincs kihez fordulniuk, nincs kivel megbeszélniük lelkük bajait. Pedig Te mindig készen állsz arra, hogy beszélgess velünk, hogy szólj hozzánk igéd által, és hogy meghallgasd a mi könyörgéseink, kiáltásunk szavát is. Köszönjük, hogy most is meghallgatsz minket, amikor imádkozunk a gyászoló testvérekért, a kegyelettel, emlékező testvérekért. Vigasztalásoddal erősítsd bennük a feltámadás reménységét. Hadd könyörögjünk a betegekért, a szenvedőkért, kórházban levő testvéreinkért, műtét előtt vagy után levőkért. Hisszük, hogy a Te gyógyító hatalmaddal nem hagyod cserben őket. És hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan mi szeretnénk, Atyánk, taníts meg akkor is kimondani azt, amit Jézus kimondott. Igen, Atyám, mert így volt kedves Te előtted. Köszönjük háladással, hogy elfogadott könyörgésünk szavát, és velünk jössz a hétköznapokba is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes sóhaját is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselybe mai nap folyamán is egy súlyos műtétre váró asszony testvérünk anyagi támogatása céljából fogadunk el külön adományokat. A püspökségen keresztül érkezett a felhívás, az egész egyház kerületben gyűjtést szerveznek. Kerekes Éva, 44 éves felenyedi asszony testvérünk súlyos műtétje kapcsán. Németországban lesz az a műtét, ami 35 000 euróba kerül, és hát ennek az összegnek a függvénye az, hogy ez az élet menthető lesz-e vagy sem. Hisszük, hogy a mi anyagi támogatásunk is életmentő lesz ebben a tekintetben. Kegyelettel emlékszünk a családdal együtt a 6 hónappal ezelőtt elhunyt Serény Tiborné született Józsa Zsuzsánna asszony testvérünkre, aki 60 éves korában hunyt el 6 hónappal ezelőtt, a Teleormán utca 72 szám alatt lakott. Gyászolják őt férje, testvére, lánya, 2 fia és további hozzátartozói. Imádkozó szeretettel állunk a kegyeletteljes emlékező testvérek mellett. Most pedig örömmel közlöm, hogy keresztelésre kerül sor. Székely Sándor Dávid nevű kisfiút kereszteljük. Cukorgyár utca 5 szám alatt laknak a szülei, Székely Sándor és Erzsébet. Készüljünk tehát a keresztelés örömünnepére, elénekelve a 255-ös énekünknek első 2 versét. 255-ös ének így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Miképpen szerezte az Úr Jézus a keresztséget, írva található ez a Márk evangélium 28. részében, a 18-20-ig terjedő versekben a következő képben. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmennél azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Tegyek te azt a szeretet is, helyet vagy foglalni. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvéreim, a Szentírásnak egyik legnagyobb örömhíre az a kijelentés, miszerint fiú adatik nékünk. Tudjuk, hogy ezt a próféta milyen vonatkozásban fogalmazta meg annak idején, Jézus Krisztus születése előtt, hogy Jézus Krisztusban olyan fiú adatik a bukott bűnös világnak, Isten részéről, aki eljön azért, hogy elvegye a világ bűneit. Ilyen engedelmes fiú adatot nekünk Jézus Krisztusban, akiről, mint az imént is hallottuk, az Atya úgy fogalmazott a megkeresztelkedésekor, hogy ő benne gyönyörködik. Igen, a fiakban a szeretőszívű szülők mindig gyönyörködni szeretnének. Nyilván csak akkor tudunk folyamatosan gyönyörködni a gyermekeinkben, ha ők engedelmesek. Ha ők valamilyen formában viszonozzák azt a szeretetet, amit mi beléjük fektetünk. Pedig igaz az, amit valaki úgy fogalmazott, hogy a gyermek soha nem tudja úgy szeretni a szülejét, mint amilyen áldozatos készséggel szereti a szülő a gyermekét. Ahhoz, hogy valamiképpen ráérezzen a gyermek arra, hogy őt a szülő milyen szeretettel szereti, neki is felnövekedvén szülővé kell válnia ahhoz, hogy tudja, milyen az az áldozatos szeretet, amivel bármire képes a szülő a gyermeke érdekében. Most Isten fiút ajándékozott nektek, kedves szülők, kettős nevet szántok neki, Sándor, Dávid, mindkettő bibliai név, gondolom tudjátok. Ismertebb a Dávid, mert az egy ószövetségi híres királynak, Nagy Zsoltár költőnek a neve. Különös, hogy Dávid kapcsán különféle érzések támadhatnak bennünk, és tudjuk Biblia ismerőként azt, hogy az ő élete sem volt tökéletes, mert hogy kettős nagy bűnbe esett, paráznaság közvetett módon gyilkosság is fűződött a nevéhez, és mégis különös módon azt mondja Isten, találtam szívem szerint való embert. Dávid személyében. Mert hogy bukása és Isten általi kegyelem nyerése után lett az Isten szíve szerinti emberré, aki 40 évig vezette Izrael népét, és akire úgy tekintett mindig Izrael, mint az egyik legdicsőségesebb királyára. Ismerősek a zsoltárai, a 103. zsoltár is, amiből az előbb olvastunk, az ő nevéhez fűződik, és különösen az 51. zsoltár, gyönyörű bűnbánati zsoltár, meg más hasonló zsoltárok bizonyítják, hogy mennyire Isten szíve szerinti emberré lett ez a Dávid. Sándorról az Új Szövetségben olvasunk nagyon rövid híradást, Pál apostol egyik levelében említi az élt műves Sándort, aki nagyon sok bosszúságot okozott Pálnak a missziós szolgálata rendjén. Nyilván nem pozitív szereplője a Bibliának Sándor. Az én öcsémet sokan ismerik itt a gyülekezetben, sokszor szolgál itt, akinek szintén kettős neve van, Béla és Sándor, annak idején a család női és férfi tagjai nem tudtak megegyezni, hogy milyen nevet adjanak az ötödik gyermeknek, ő az ötödik a sorban, a ötödik testvére, és hát, hogy mindkét rész akarata érvényesüljön, lett kettős neve Béla és Sándor. Apám nem akarta Sándornak, mert azt mondta, az egy evangélium ellenes szereplője a Bibliának, az élcműves Sándor. De hát mégis így lett ő is kettős nevű. Hát én azt kívánom ennek a kisfiúnak, hogy ne legyen evangélium ellenes, ne legyen akadálya az Isten országa terjedésének, sőt, legyen olyan eszköze Isten országa terjedésének, mint Dávid volt az Ószövetség idején. Noha bűnös emberi természetet örökölt ő is, mint mindnyájan, hisszük, hogy a kegyelem rá is érvényes, és Isten szíve szerinti emberi válhat, ha valóban úgy álltok oda, kedves szülők és keresztülők, az ő lelki neveléséhez, hogy ő hitben úgy növekedjék, hogy ne csak földi szülő gyermeke legyen, hanem Jézus Krisztus által Isten megváltott gyermekévé is. Hát ebben segítsen meg titeket Isten a keresztelésről kezdődően, hogy lehessetek áldott eszközök Isten kezében, hogy ez a kisgyermek felnövekedve az Isten dicsőségére éljen.
Amen.
Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek előtökbe, kedves szülők, keresztülők, feleljetek meg hallgatós szóval ezeket. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy neveltek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt?
Igen.
Gyertek, most tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon halottaival feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Édesatyám, köszönjük hálaadással e gyermeket. Köszönjük az új élet ajándékát. Köszönjük, hogy rámered bízni bűnös természetű, bukott emberekre a te teremtményeidet. Azáltal a kegyelem által akarod megerősíteni szülők-keresztülők szívét, amit Jézus Krisztusban gyakoroltál minden bűnös fölött, hogy ennek a kegyelemnek legyen haszonélvezője ez a megkereszteledő kisgyermek is. Áld meg őt, Istenünk, hogy úgy növekedjen testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben, hogy kibontakozó életével legyen örömére szüleinek, keresztüleinek, nagyszüleinek, gazdagodása. A te földi Anyaszent Egyházadnak. Őrizd meg őt, Istenünk, az árvaság, fájdalmától és nyomorúságától, és tedd őt a te országod építésének áldott eszközévé ebben a világban. Amen. Sándor, Dávid, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya őrző szeretet és Szentlélek Isten megtartó közössége legyen a kisgyermekkel és mindnyájunkkal. Az idők végezett. Amen.